kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-ossal lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunk témája a cigánypasztoráció. Dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a Görögkatolikus Egyház első magyarországi cigány származású papja. Fontos számára, hogy olyan módszer dolgozzon ki, amely hatékonyan működik a cigány közösségekben. Őt hallják most.
Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigánypasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigány pasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigány emberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigány pasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a családmodellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a jó Istennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a másik, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a jó Istennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. Közöttük élve lehet jól cigánypasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálról, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok, fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána fogadása mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne, az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot. És volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket. Volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülő embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható.
Dr. Balogh Győző a cigányság sajátosságairól és az egyházi közösségépítésről beszélt.
Как красиво создан этот мир. Наш Бог с любовью все нам подарил. И в это время я пою ему о том, как сильно я его люблю. И в это время я пою ему о том, как сильно я его люблю. Опа! Нам-нари-дам-нари-да, нам-нари-дари-дари-да, нам-нари-дам-нари-да-дам-на-да, нари-дари-дари-да.
Hodász élen jár a cigány pasztorációban, nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görögkatolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigány pasztorációt. Az ő tevékenységét idézi fel Lakatos Sándor, a Hodászi cigány görögkatolikus egyházközség tagja.
1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld veled, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigánytelepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. Látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk ki, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontban, amikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermeke, hiszen is mindig mondta, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg kereszthalált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalogment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később Vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtőle kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ez kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani. Minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jött haza, és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött vele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szabad, stb. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az, és gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. Áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kimélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a célhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított. Tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk bele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsiból is a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az ABC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerűen emberek azt mondják, miért nem otthon tanulta meg a szüleinél? Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségben vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájunknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, hogy tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra, sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a honászi cigányoknak a profétája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok ministrások voltak, és mindig, hát veszekedtünk, néha sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha, mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek, hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre. Régen az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízz el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza a lányokat, és Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmi. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kímél pártság, hogy ilyennel is foglalkozik, velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekbe megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális otthonban, családok átmeneti otthon, ahol van, ahol menekült anyák, vagy éppen az élet úgy hozza, hogy nincs hol lakniuk, vagy különböző problémákkal küzdenek. azok ott kapnak ellátást, szállást az intézményeiben. Óvoda van, közösségi ház, új templom épült, és nagyon sok egyéb feladatokkal foglalkozunk még. Tehát hál' Istennek nagyon sokan vagyunk most, az én korosztályom fiatalabb is, akik a közösségben, mi a Miklós bácsi veled, akik tanultunk, meg tanítottunk bennünket, hogy a közösségnek most visszafelé szolgáltatunk mindabból, a lelkiekből, meg tudásból, amit mi kaptunk Miklós bácsitól. Visszafelé is kell, mert a fiam, amikor a fiatalokról beszélünk, szükség van rá, tehát nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy el ne vesszenek. A mi nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak. Nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjed, hogy ne haljon el. Mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk, és cigányul imádkozunk, énekelünk, és az az öröm is évek óta, évtizedek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolva ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánvaló, amikor a magyar képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, tudunk emételni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigány ellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen otthonászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzásegített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profitai munkája, ami köztünk megvalósult.
Lakatos Sándort, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagját hallották. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Jerikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Pengő Királyfi című meséjének első részét, melyet Kálid Artúr olvas fel.
Pengő Királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában, ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz, azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jő vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős párga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, nem mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
Adunk mi jó szívvel, mondotta a legidősebb óriás, ha nem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király és annak három szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszony pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják is, mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a három király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat! Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a három királyfi, mentek hetet hét ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt négy aranyos bársonyos hintó. Mind a négy hintó elé hat ló volt fogva. No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folytabor, hencidától boncidáig, nem volt vége a helye hújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik, javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza, hadd lássák, nem szökötte meg az országuk.
Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek, Pengő királyfi című meséjének első részét olvasta fel nektek Kálid Artúr színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a ministránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukban betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szent Misén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal miséző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szembemiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy válasszuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend a szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagy szentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, Atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.